Sziasztok, köszöntünk mindenkit, eltelt egy újabb hét, és fantasztikus párosokról fogunk beszélgetni ebben az Eliubban. Nem is tudom, hogy mióta szerettük volna már elővenni ezt a témát, és először még ilyen történelmi távlatokból közelítettük meg. Most viszont úgy éreztük, hogy eltelt már annyi, például egy csomó oldalon osztanak negyed szezon felező díjakat, tehát ez így elkezdődött, hogy talán elő lehet venni azokat a párosokat, amelyek vagy nagyon jók, vagy nagyon érdekesek, vagy nagyon rosszak eddig az NBA-ből, úgyhogy ebből hoztunk ötöt. Hello!
Hello!
A Jordan Pippen páros mellett neked a 90-es évek után volt egy listád, amikor ezt a témát először elővettük a kis titkos dokumentumunkban, akkor a következőket írtad. Jordan Pippen, Malone, Stockton, ki is volt még ott? Kobe, Shaq, melyik a kedvenced?
Ezek közül melyik a kedvencem? Penny és Shaq.
Penny és Shaq, a kedvenc párosod?
Igen, az egyik legnagyobb mi lett volna. Ha ebből a háromból kéne választani, akkor értelemszerűen Jordan Pippen.
Nem ennek mentén megyünk majd végig a mai műsorban, hanem a mostani szezonban összeállt, vagy a mostani szezonban nagyon érdekessé vált párosokkal foglalkozunk majd, de hát előtte rengeteg hírünk van. Egy olyan hír is, amihez én nem gondoltam volna, hogy valaha eljutunk az elmúlt pár évben, azért már voltak erre utaló jelek, de most szeretnénk nektek bejelenteni, hogy a karácsonyi 25-i programot töröljétek. Délután 5 órakor ugyanis egy Eliuppal elkezdjük december 25-ét, utána pedig 5 mérkőzés, 13,5 óra NBA, több, mint fél nap NBA, tehát 5-kor elkezdjük, és 5-kor nem fejezzük be még hajnalban. Ez a program, 5 mérkőzés, és mind az 5 élőben látható lesz majd a Sport 1-en. Baska azért nem tud megszólalni, mert így nézi a
tartát. De tényleg, szóval ez... Itt ki lehet hagyni egy meccset, tehát nyugodtan dőljetek ki egy első fél időre, tehát ez embertelen, de nagyjából meglátjátok azt, hogy milyen, amikor az ember mondjuk Amerikában él, és tényleg karácsonykor, hogyha visszaszámoljátok, akkor ők délben gyakorlatilag leülnek, és akkor így megy, hol háttérben, hol egy kicsit felhangosítva az NBA, minden meccsen itt leszünk, bármikor megéri majd ránk hangosítani, úgyhogy nagyon durva lesz, váltott lovakkal, úgyhogy ez egy komoly logisztikai probléma, hogy december 25-én ennyi kommentátort, megszakadt kommentátort majd be tudjunk hozni, de megoldjuk.
Valahogy megoldjuk, és ezt mondjátok majd otthon is, amikor valaki kérdezi, hogy 25-én miért kapcsolt be 5-kor a tévét, hogy aztán hajnalban kapcsolt ki, mondjátok, hogy Amerikában mindez délben kezdődik, úgyhogy ti még jó fejek vagytok a családdal, meg aztán a többi programot tudjátok le 24-én, 26-án, meg a két ünnep között.
És kiszámoltam közben az ujjaimmal, hogy most leszek nagykorú szakkommentátor. 18. karácsonyom.
Az jó.
És a debütálásom is, ugye?
Az jó. Az jó. Ha most sorrendbe kellene rakni, akkor szerintem a csemege, az pont a legnehezebb időpontban van a Memphis Golden State mérkőzés, de hát van itt Milwaukee Boston, van itt Lakers Mavs, ami biztos, hogy nagyon-nagyon jó lesz, úgyhogy még akkor is, hogyha a Lakers jelenleg utolsó. Láthatjátok a programot, és tudjátok, hogy az NBA ilyenkor karácsonyra mindig a legizgalmasabb párosításokat teszi. Már csak azért is lesz figyelni, érdemes figyelni akár mindegyik meccset, mert lesz majd nyereményjátékunk is, és arról majd jövő héten beszámolunk, hogy pontosan milyen nyereményjátékot is indítunk december 25-ére. Azt hiszem nézni meg hallgatni kell hozzá majd a meccseket. Na, vágjunk bele méghozzá hírekkel. Először azokkal fogunk foglalkozni, akik eltűntek a ligából. A héten csapott belém a villám, hogy hol van Carmelo Anthony. Olvastam egy hírt, hogy Carmelo Anthony talán a Phoenix Suns együtteséhez igazolhat, majd azok után, hogy Cam Johnson meniszkusz sérülés miatt kb. 2 hónapot ki fog hagyni, és akkor így beugrott, hogy Carmelo Anthonyról annyi szépet és jót mondtunk az elmúlt pár évben, amilyen randaságokat előtte a New Yorki éveiben, miért nem kellett Carmelo Anthony egyetlen egy csapatnak sem?
Nagyon sok olyan játékos van, akik korábban meghatározó nevek voltak, és az elmúlt években, miután már nem voltak meghatározó nevek, azért mindig találtak maguknak csapatot. A Cousinsok, az Aldridge-ek, Drummondot például most még látod a Chicago Bullsban, Dwight Howardot pedig Taiwanban. De hogy igazából aki hiányzik az embernek, az valóban az a Carmelo Anthony, akinél nem érezted azt, hogy lyukakat tömnek be vele, hanem valóban a rotációnak az aktív részese volt, hogy ő miért esett vissza ugyanabba a Pixisbe, ahol nagyjából azelőtt volt, hogy a Portland vette egy nagy levegőt, és meglátta benne a fantáziát, most már az is 3-4 éve volt. Azt megmondom őszintén, hogy nem tudom. azt gondolom, hogy az ő pontszerzése egy Rudigéi szerepkörben, mint amit Utahban látunk tőle, szerintem nagyon sok csapathoz elfért volna, és nem érezte azt az ember, amit egyébként ezekre a nagy nevekkel érez az ember, hogy igazából egy olyan játékosra is el tudod pazarolni azokat a játékperceket, aki esetleg fiatal, aki esetleg a G-League-ből jön, aki esetleg két utat szerződéssel rendelkezik, és később haszna lehet. Tehát, hogy én azt veszem észre ezekkel a srácokkal kapcsolatban, már nem srácok, hanem meglett férfi emberek, hogy a magas emberek egy más korszakból érkeznek még. Nagy részük nem dolgozik jól kintről. Nagy részük nem ebben a mindent váltós korszakban szocializálódott. Ha meg lemegyünk a kicsik felé, a rondók felé, az Eric Bledsoe felé, ők pedig fénykorukban sem feltétlenül voltak ez a kintről nagyon veszélyes, szuperatletikus fickók. Nekem ők egyáltalán nem hiányoznak. Carmelo Anthony-t szívesen megnézném, hogy megvan-e még a Magic.
Anthony azért furcsa nekem, mert az elmúlt években, ahogy mondtad, egy olyan játékos lett, aki ha pályán van, akkor hozzátesz, ha nincs pályán, akkor még nem hisztizik, nem fáj neki. Szerintem ő most már tényleg csak arra megy, hogy valahol bajnok lehessen. Tehát azon kezdtem el gondolkozni, hogy nem lehet-e, hogy ebben Carmelo Anthony döntése is benne van. Lehet, hogy volt egy-két ajánlata olyan csapatoktól, ahol csak a példa kedvéért Spurs, ahol egy van bőven fizu, föl is kéne tölteni, mentor szerepben a fiatalok mellé tök jó, de ő már szerintem lehet, hogy arra vár, hogy jó, a Phoenix Suns, megsérül Cam Johnson. Ha hívnak, akkor jövök. Dobott 40%-kal triplát az elmúlt két szezonban, több mint 700 rádobásból Carmelo Anthony. A dobása az patent. Szerintem a Phoenix Sunsnak fontos pillanatokban a végén még ez adott esetben jól is jönne. Devin Bookerrel is tudna szerintem elég jó beszélgetéseket folytatni arról, hogy mit szabad csinálni, meg mit ne csinálj inkább, mert én már jártam ott a pályafutásom során. Van-e sansz szerinted arra, hogy a Sunsba elmegy Carmelo Anthony?
Hát főleg majd a következő hírünk kapcsán lesz az érdekes, hogy miért van erre esély. Az, hogy Carmelo Anthony elhesegetette ajánlatokat, elképzelhető. Fura lenne, hogy egyébként, amikor tényleg egy telefonbeszélgetés és egy SMS is már a Twitteren köt ki néhány percen belül, hogyha Elon Musk engedi, akkor pont ezekről ne hallottunk volna. Ez az első igazi hír. Tehát többször felröppent, még mindig nincs csapata, még mindig nincs csapata, de ennél konkrétabb dolgokról nem hallottunk. Én igazából tényleg nem azt mondom, hogy ezzel kellek, ezzel fekszem, de szívesen megnézném, hogy mi maradt a tankban Carmelo Anthony-nál.
Szerintem Phoenixbe 8 dollárért is aláírna simán. Eltűnt ugyanis Jay Crowder, ez a következő hírünk, amelynek kapcsán akár beszélhetünk erről, és ez nem egy új keletű történet, Jay Crowder már a szezon előtt eltűnt, egyszer csak kijött a hír, hogy megállapodott egymással Crowder és a Phoenix Suns arról, hogy ő nem lesz ott a szezon elejé edzőtáborban, és nem játszik a csapatban. És ez a hír úgy októberig, ami Cam Johnson meg nem sérült, addig nem is nagyon volt reflektorfényben, elkönyveltük, hogy Jay Crowder, akinek ugye szerződésre utolsó éve van, és állítólag megmondták neki, hogy nem fog kezdeni, hát nem megsértődött, de azt mondta, hogy neki most már úgy annyira nincsen kedve, és erre azt mondták neki, hogy Jay, semmi probléma, megpróbálunk elcserélni, addig pedig legyél szíves távol tartani magadat az edzőközponttól. És aztán jött ez a sérülés, és most megint előkerült ez a hír, hogy Jay Crowder vajon miért nem reaktiválja a Phoenix Suns, kinek árt és kinek használ az, hogy bár Crowdernek szerződése van, bár Crowdert fizetik, és a szerződése utolsó évét tölti, még sincs ott a csapat mellett.
Jay Crowder 32 éves. 32 évesen a mai NBA-ben sok jó játékos vesz egy nagy levegőt, és elkezdi a karrierje harmadik szakaszát. Hogy mi értelme van ennek, az nekem pont abba a kalapba kerül be egy ilyen kis összehajtott cetliként, amit egy ilyen nagy Phoenix-i zűrzavarnak gondolok, ami benne van Aitonnak a problémája, benne van Chris Paul kora, benne van Sarver tulajdonossága, benne van Monty Williamsnek az edzői kvalitásainak a feszegetése. Hogy fordulhat elő, hogy egy kezdőjátékos, és hány játékossal fordult elő egyébként, hogy ha Russell Westbrook le tudja nyelni ezt a békát, akkor Jay Crowder nem tudja lenyelni ezt a békát. És amit még ugyancsak nem értek, hogy ha nem tudom, hogy a Phoenix Suns hány ilyen burner telefont dobált el, amikor keresett Jay Crowdernek egy partner, de hogy nekik, főleg, hogy így kezdik a szezont, ami ennek a szezon egyik kellemes meglepetés, én gyengébb kezdést vártam a Suns-tól erre a szezonra. amikor rábízod a csapatra, hogy figyelj, én nem játszom, de ti majd oldjátok meg az életemet, azért az egy elég merész vállalás. És azzal, hogy hétről hétre te nem játszol, az értéked az nem hogy nő, hanem csökken. Ha el tudták volna sütni a srácot szeptemberben, akkor oké. De most nem tudom, hogy mire várnak. Persze majd, ahogy telnek a hetek, hónapok, a Phoenix Sunsnak is sürgősebb lehet, lásd a Cam Johnson eset, hogy emelgessék bátrabban a telefont, meg lesznek csapatok is, ahol azért Jay Crowder el fog férni. A fickóhoz kis túlzással órán lehet igazítani, 2016 óta hozza 10-13 pontot, triplából veszélyes, védekezni egyébként tud.
Soha a büdös életben nem bíznám rá az órámat Jay Crowderre. Tehát az a baj, hogy az vagy 30 percet siet, vagy 30 percet késik, és egy hónapon, de pontos időt sosem mutatsz. De lehet, hogy az átlag kijön, ezt nagyon adok, okay. De az, hogy időnként 9-ből 8, és aztán meg 5 meccsen át 9-ből semmi, engem ettől a hidegráz, de abban igazad van, hogy azt pontosan tudod, hogy Jay Crowdertől mit fogsz kapni. Ez a fickó nem lesz se gyorsabb, se lassabb, nem fog rosszabban dobni, nem fog jobban dobni. Azon gondolkoztam, hogy melyik oldalról értem kevésbé ezt a döntést. Jay Crowder oldaláról ezt, hogy nem akarok a 3 éves 29 milliós szerződésem utolsó évében játszani, ezt se értem, mert miért nem akarsz igazából játszani, formában maradni, és a Suns oldaláról se értem. Játszon, el fogjuk cserélni, alakítsuk úgy a keretet, most már azért van benne elég tapasztalat, hogy oké, két hónap múlva ő már valószínűleg nem lesz. De Crowder nem az a karakter, aki köré játékot építesz, és ne tudnád helyettesíteni valakivel. Furcsa nekem, hogy ez miért így zajlott. Érdekes ez is, és egy elég érdekes jelenettel folytatjuk, ami a Bulls mérkőzésén történt meg, a New Orleans Pelicans elleni összecsapáson. Az első negyedben kényelmes 10 pontos Bulls vezetésnél Vucevic kap egy labdát rövidesen a könnyékben, és lépéshibát ítél ellene, jogosan a játékvezető. Vucevic visszafut, és mutat valamit, ezt mutatja egészen pontosan. Nikola Vucevic azt mondta a meccs után, hogy ez a középső ujj, ez igazából egy nézőnek szólt, aki miközben ő futott vissza, oda mondott neki valamit, nem a játékvezetőnek, aki egyébként befújta a lépést, éppen arra felé futott el, nem neki szólt, úgy a világnak szólt, meg a nézőnek szólt, meg úgy csak úgy kijött, és bánja persze, 15 000 dollárjába került.
Annyira béna. Nem, tehát maga a középső ügy intézménye 2022-ben szerintem annyira béna. Ezen gondolkoztam, hogy egy bírónak ilyet szerintem nem csinálsz. Tehát, hogy főleg azért Vucevic is már kinyátszik 8-10 éve, szerintem már elég ékes az angolja, hogyha van valami problémája, akkor ez bővebben kifejt. Tehát én el hát tudom hinni ezt.
Jó, de ott futott, te háttal volt, most szóljak utána.
De szerinted ez a bírónak ment, vagy a nézőnek?
Szerintem ez a világnak szólt. Szerintem ez csak úgy a világ. Ez úgy kiszaladt.
Nem tudom. 15 000 dollár eldurran, de nem, tehát legyünk ennél egy kicsivel kreatívabbak szerintem, mint ez a középső új.
Meccsenként keres szorgos Reddit kalkulátorok kiszámolták, meccsenként keres 268 000 dollárt, úgyhogy kevesebb, mint 3 percnyi játék alatt megkeresi erre a középső újra valót. Az arcán nem látszott semmit, tehát nekem azt tetszett, hogy igazából, ha nem látod a középső újját, akkor nem is látod, hogy valamit bemutatott, tehát szerintem ez tényleg olyan, mint egy rossz poén a trash talkban, vagy az Eliubban, ami úgy tudod, hogy nem kéne, hogy kijöjjön, de úgy kiszalad, és utána meg úgy vagy bele.
Igen, vagy egy kötőszó, tudom, amikor egy B meg így becsúszik a vesszők elé.
Egyébként Vucevic is szerződésre hajt. Mennyire áll neki jól ez a szezon? 16 pont, 12 lepattanós átlaga van. Mennyire valószínű, hogy Vucevic kap még egy jó kis zsíros megállapodást? Ugye vele is hosszabbíthattak volna nyáron, de a Bulls ezt nem tette meg. Azt mondta Vucevic, hogy őt ezt nem érdekli, Orlandóban is így volt, aztán elég zsírosat írt alá. Érti, hogy a vezetők meg akarják várni, hogy mi lesz a szezonban.
Az egyértelmű, Vucevicnek lesz jövőre szerződése és csapata. Az, hogy ez a szerződés oké, közben el fog majd durranni a fizetési plafon. Ha nem durranna el a fizetési plafon, akkor megkérdőjelezném, hogy 20 millió dollár fölötti szerződés lesz. Szerintem Vucevic ma az Adams-Valanciunas nagyságrend értékben. Mert amennyivel jobb támadójátékos náluk, szerintem védekezésben annyit ad fel hozzájuk képest. Az idő nem mellette szól, és egyáltalán... Én nem tudom, tehát szerintem neki ez az egész chicagói trip ez nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket ahhoz képest, ahogy szerintem várták, meg ahhoz képest, ahogy szerintem ő is várta. Valahogy ez nem állt össze ez a puzzle. Egy picivel úgy érzem, hogy jobb szezonja van, mint az előző évben, meg főleg amikor érkezett, és konkrétan rosszabb lett a Bulls, mint előtte.
Megmozgat ez a Bulls téged, hogyha az ember a névsort olvassa, akkor akár meg is mozgathatná az embert, hogy ez egy izgalmas, érdekes csapat, és így is vágtunk neki ennek a Bullsnak, és aztán nem mondom, hogy méltatlanul, mert rászolgáltak, hogy egy picit így besüllyedjenek ebbe a New York Knicks-szerű, ilyen középszerűek vagyunk, és nem áll nekünk jól kategóriába. Itt van nálad és a Bulls?
Én ugye a szezon beharangozó videókban őket a halálsoron kategóriába tettem, ami nem azt jelenti, hogy ebben a szezonban nem érhetnek oda mondjuk a második körre. Hogyha a második körnél előrébb érnének a playoffban, az nálam már masszív meglepetés lenne. Tök jó, 30 fölötti húzó emberekkel, nem igazán látod azt, hogy ki az, akiben ilyen őrült upside lenne, mondjuk Patrick Williams egy kivétel, tavaly ő rengeteget hiányzott, majd ha Lonzóból visszajön. Azért ez elég fontos kérdés lenne, hogy vele mit kapna ez a Bulls. Amíg ő nincsen, addig én azt gondolom, hogy aki szereti a Chicago Bulls-t hosszú évek óta, az meg fogja találni a kis fénylőpontokat, hogy miért tudja szeretni ezt a csapatot. Vannak benne olyan karakterek, a Dosomut nagyon lehet szeretni, DeRozan nagyon lehet szeretni, Levin játéka, a szemnek azt gondolom az egyik legkellemesebb az egész NBA-ben, az a fickó, hogy szétfolyik a pályán, hogy mennyire a streetet hozza, de ebből egy ilyen keleten komoly eredményt szerintem nem lehet kikalapálni.
Ez volt a bemelegítés ma estére, az Eliup első része. Mindjárt folytatjuk majd az eddigi legérdekesebb párosokkal, és hát senki ne felejtse el, hogy ma este vár ránk egy meccs is a Brooklyn Nets és a Los Angeles Clippers között. Rövid szünet, és aztán érdekes, izgalmas párosokkal jövünk vissza. Folytatjuk az Eliupot, és köszöntünk mindenkit, aki a YouTube-on nézi ezt a részt. Öt nagy párosról, öt érdekes, jó vagy rossz párosról fogunk beszélgetni ebből az NBA szezonból, de előtte nektek is egy jó hír. Egyrészt az, hogy az EMC Mikro abban az egészet visszanézhetitek, vagy az emcmikro.hu-n. Másrészt pedig nagy karácsony lesz idén december 25-én, mert délután 5-kor elkezdjük a programot, az NBA programot egy Eliuppal, és utána 5 mérkőzést közvetítünk egymás után élőben, úgyhogy lehet belőle csemegézni, de leginkább mindegyiket megnézni. Várunk titeket december 25-én. Ezekkel a meccsekkel, Eliuppal, meg egy érdekes nyereményjátékkal, amelyről bővebbeket majd mondunk a következő hetekben itt a műsorban. Megtaláltam a teljes listádat.
Na.
Városokról. Na, végre. Jordan Pippen, nem meglepő. Parker Duncan, Shaq, Kobe, Curry, Thompson, Stockton, Malone.
Okay.
Ez volt az all-time legjobb ötösöd 1990-től mostanáig. Van-e szansz rá, hogy bármelyik páros, amelyikről ma beszélgetünk, bekerül mondjuk a top 10-edbe?
A top 10-embe?
Ez az 5, azt veszem, hogy ez
tuti,
és van rá esély.
Van egynek komoly, egynek majd meglátjuk.
Amikor odaérünk, akkor azért még mindenképpen mondjad. Az, hogy két sztár kell egy bajnoki címhez, az még most is igaz, kevésbé igaz, mint korábban, vagy sokkal igazabb, mint bármikor?
Szerintem egy picivel veszített az igazság érzetéből. Nagyon jó játékosok kellenek, de én inkább azt mondanám, hogy kell két nagyon jó játékos, és aztán még 3-6-ig legyél bika erős, meg azért nem baj, hogyha vannak 7-10-ig jó rotáció emberei. Tehát elég kinézni Los Angelesbe, fogunk beszélni majd olyan párosokról, akik mögött nagy a szakadék. Szerintem ez már nagyon kevés. Egyik kedvenc mondásom, és már unalomig mondtam az Eliubban is, most már nem emlékszem, hogy ki mondta, annyit idéztem, de hogy a weakest link liga lettünk, tehát hogy már nem az határozza meg feltétlenül, hogy ki a legjobb játékosod a csapatban, aki kint van a pályán, hanem nagyon sokszor az, hogy ki a leggyengébb láncszám, és ezt hiába van két piszok jó játékosod, hogyha van egy olyan fault, akár védekezésben, akár támadásban, akit nem kell fogni, akkor rögtön borul az egyensúly.
Kezdjük akkor két piszok jó játékossal. Méghozzá Clevelandből. Egyikük már ott van egy ideje, Darius Garland, bár a szemtelenül fiatalok közé tartozik, és érkezett mellé Donovan Mitchell, és ezt a Cavs-et nagyon szerettük tavaly is. Ez egy 44 győzelmes csapat volt, szerintem minden kérdőjelet átalakítottak felkiáltó jellé tavaly, Bickerstaff tök jól megtalálta a hangot ezzel a csapattal, és akkor egyszer csak jött a meglepetés nyáron, hogy oké, nem lesz Sexton, és nem lesz Markkanen. Sexton tavaly se volt, Markkanen viszont egy, ha nem is annyira fontos tagja volt, mint ennek a Utah Jazznek, de az ötödik legeredményesebb játékos volt, és azért ez szerintem azt jelentette, hogy ez a Cavs alapjaiban nyúlkál hozzá ahhoz, amit eddig építettek. Már nem emlékszem, de inkább lelkes voltál, vagy miattuk, vagy inkább aggódtál értük.
A Cleveland-del kapcsolatban? Én alapvetően inkább lelkes voltam. Főleg azért, mert hogy ez volt az a csapat, azt akkor is mondtam, akinek szerintem a leginkább belefért, hogy kicsit elzálogosítsa a jövőjét, mert ahogy mondtad, Garland is fiatal, Allen is fiatal, Mobley is fiatal, és Mitchell-t sem mondod még igazából veteránnak, plusz tele vannak kis töltelékjátékosokkal hármas posztra. Imádom azt, hogy mennyire meg lehet mutatni ezen a tréden, hogy mennyit számít a környezetváltozás, az, hogy jól érzed magad, az, hogy egy jó kultúrába, egy jó közösségbe kerülsz. Az a Donovan Mitchell, aki az elmúlt egy-másfél évben nem is nagyon szerettünk róla beszélni, hogy valahogy az egész dolog ugye a Covid-nál úgy elromlott, és hiába mondta most a héten pont, hogy nem utálják egymást Gobertrel, beletették mind a ketten, ennyi volt belőle. Ez a fickó, ez kivirágzott. És az, hogy Donovan Mitchell-t, akit az előző weakest linkes, leggyengébb láncemes példában, ő volt az, akinek a feje fölött ott volt a piros felkér, na őt kell támadni, védekezésben zsorra teszi magát. Egyelőre egyébként a párosuk tök érdekes módon negatív net ratingben, de hát ez majd értelemszerűen javulni fog. Mitchell-nél majdnem megvan az 50-40-90-es szezon dobó százalékban, ami azért nagyon durva. Egy dolog még egy picit aggaszt, de ez valószínűleg azért is van jelenleg még, mert Garland elég sokat kijött egy nagyon csúnya szemsérülés miatt, hogy majdnem 40 percet játszik átlagban Mitchell.
És Donovan Mitchell jó, nekem van egy Cavs szurkoló haverom, aki eddig az összes meccséket látta, és azt mondta, hogy reszketett attól, hogy mi lesz a csapatnak a támadójátékával, hogyan fogja befolyásolni Donovan Mitchell érkezése Garland fejlődését, és az látszik, hogy Garland ugye 6 meccsen játszott, tehát tényleg nem lehet még messze menő következtetéseket levonni akár a dobás számából, de úgy kb. Megmaradt neki a dobás száma. Szerintem, hogyha visszajön rendesen ebből a szemsérülésből, és most már azért 5 meccset játszott egymás után, egy picit még emelkedik a dobás száma, és akkor hajszára ott lesz, ahol tavaly volt, tehát Mitchell érkezése semmit nem vett el tőle, és a védekezés. És azt mondta, hogy figyelj, Donovan Mitchell, szóval nem mondom, hogy az életét adja a védekezésért, de védekezik, és úgy védekezik, hogy azon igazából nem tudsz fogást találni, emellett átlagol majdnem 32 pontot, és egészen elképesztő, hogy ez a Cavs mennyire jó, hogyha a fejlődési útjukat nézzük, ebbe még jöhet egy tapasztalt, mindenhája megkent Rubio. Ez a Cavs nagyon szépen néz ki.
Nagyon szépen néz ki, van bennük még, ha megnézed, hogy kinek van még a plafonja, akkor Mobley mindenképpen közéjük tartozik.
Eddig ő jól nagyot lépett előre.
Így van, így van. Ami nekem nagyon tetszett, hogy Garland miközben a számai azért nagyjából rendben lesznek, még mielőtt visszatért volna, és ez még egy kicsit aggásod, azt mondta, hogy én tök oké vagyok azzal, hogyha akár kevesebb dobás jut rám. Most ezt vagy elhisszük, vagy nem. Mitchellről meg csak egy utolsó viszonylag rövid sztori, most láttam a videót, és aki találkozott már közelről NBA sztárral, és próbált tőle fotót vagy autogramot kérni, az tudja, hogy milyen kötelező program ez. Egy mérkőzés előtt lenyújtott neki egy néző egy meszt, hogy írja alá. Még az öltöző folyosó előtt állt, atlétában volt még, ebben a bemelegítő atlétában. Kinyitott, és egy Mobley mez volt. És aláírta, és mondta, hogy várj egy picit. Bement az öltözőbe, megkereste Mobley-t, aláíratta bele, és visszahozta. Ilyet ki csinál meg? Senki nem csinál meg. Szóval az a csávó egy jó arc.
Dehogy nem, tudod ki? Aki jól érzi magát ott, ahol van, azt csinálja igen, meg. Az megcsinálja. Utahban nem biztos, hogy ezt is Salt Lake Cityben eljátszotta volna, leadnak neki egy Gobert meszt. Várj egy pillanatot, tessék, itt van.
Boy, írasd alá a meszt gyorsan valamelyik fejérrel. Bojánna.
Folytatjuk is egy egyes-kettes párossal. Tarthatatlan állapotok voltak Atlantában, és hogyha valami elárulta azt, hogy az, ami a Hawksnál van, az nem tartható, az előző rájátszás volt, amikor a Miami Heat ellen úgy esett ki ez az Atlanta Hawks, hogy napnál világosabb volt, hogy nincsen más opciójuk, mint Trae Young. És bebizonyosodott, hogy az előző szezonban az egy óriási bravúr volt, de ennél messzebb így nem lehet jutni. És mit húzott az Atlanta Hawks? Elhozták DeJounte Murray-t mellé. Érdekes állapotban van most még ez a projekt, mert feltétlenül még nem minden látszik eredményességben abból, hogy mit tud az ő párosuk, de szerintem az első néhány meccs, első 10 plusz meccs, amit látunk, a Trae Young botrányos dobó formája ellenére elég jól megmutatja, hogy mekkora terheket vehet le Murray a vállára.
Így van. Ugye a Trae Young dobó formájánál nagy általánosságban elmondható, hogy ez csapattárs független. Tehát, hogy ő alapvetően egyedül szeret dolgozni. Nagyon érdekes, hogy az elmúlt, amióta megérkezett a ligában, szerintem így hangzott a statisztika, a 8. legtöbb triplát dobta be, és a 280 valahanyadik a catch and shoot triplákból, amikor passzból kapja. Ő egyedül, magányos farkas. De hogy azt meg tudta csinálni az Atlanta Hawks, hogy mind Murray, mind Young mezőny kísérleteinek a száma emelkedett, miközben a gólpasszaik száma nem változott, és Murray esetében még az eladott labdák száma nem, Young esetében az eladott labdák száma is még csökkent, az egyenlőre minimum ígéretes. És az látszik, amit tök érdekes megint csak, hogy Murray és Youngnál, hogyha megnézed Youngnak a plusz-minuszát, akkor magas, ha viszont leülteted mellőle Murrayt, akkor bezuhan mínuszba. Tehát hogy neki kifejezetten jót tesz az, hogyha fenn van a pályán. Egy dolog van, amit előhúztak a statisztika turkálók megint csak Redditen, hogy az NBA történetének, nem tudom, belefutottál-e ebbe, legkevesebb passzát adja, nem gólpasszát, legkevesebbet passzolják egy mérkőzésen az Atlanta Hawksnál, amire egyébként az első körben azt mondod, hogy hú, hát ez problematikus, a túloldalon pedig az van, hogyha van két olyan jól betörő, és olyan jól a labdát kirúgó játékosod, akkor igazából az egyik felhozza, betör, kidobja a tisztát, amivel utána megoldja, nem kell ezt feltétlenül fokhagymaszagúra játszani.
Hát igen, és nem 28-30 passzból áll az a támadás se, amit mostanában egyre gyakrabban lehet látni az Atlanta Hawksnál, mondom ezt úgy, hogy az előző három meccsüknek láttam úgy minden támadását, amikor Murray pályán van, vagy Young pályán van ugyan, de a játék, amit hív az Atlanta Hawks, ez egy passz után annyi, hogy Collins és Murray kettő-kettőznek egyet, és abból lesz valami, és azok elég jól néznek ki, azok a kettő-kettők. Úgyhogy én sokáig San Antonióban vágytam arra, hogy lesz majd egy ilyen kettő-kettőzés Murray és Collins között, de ez Atlantában is eléggé jól néz ki.
Igen, csak még ezt a kettő-kettőzést, meg azt, hogy milyen helyzeteket képes Murray kialakítani, azokból a passzokból, amiket DeJounte Murray ad, 66% az effektív, hatékony field goal százaléka a csapattársaknak, ami persze valahol mindig szerencse, mert azt be kell dobni, de hogy azok olyan helyzetek, amit tényleg csak be kell dobni, abban már nem maradt túl sok bonyolultság. Úgyhogy Nate McMillannek adott a feladat, hogy egy kis kreativitást csepegtessen ebbe a csapatba, talán majd egy Miami kevésbé tudja majd megfojtogatni őket, azért elhangzottak itt Collinsok, akiknek majd oda kell tenni magát ahhoz, hogy az Atlanta ne maradjon abban a Chicago, New York témakörben, hogy odaérünk a playoffba, aztán túl sok zajt nem okozunk, és akinek nagyon fontos a jövője vagy a sorsa, az a Bogdanovics, aki most már azt gondolom, hogy 30 év fölött egy picivel el kell gondolkozni azon, hogy nem bírja a 82 meccset a teste, mert hogy ez a 60-as, 70-es meccszámnál nem tud egyszerűen följebb kijutni, ami nem jó.
Egy olyan páros jön, amelyikén én nagyon sokat gondolkoztam, hogy itt van-e a helyük, egyrészt mert nagyon sokat beszéltünk már róluk, másrészt mert igazából úgy változott-e valami, harmadrészt meg ők voltak a hősei az előző szezonnak, és tényleg rongyosra beszéltük a szánkat róluk. De igen, nagyon is itt van a helye a Jason Tatum, Jaylen Brown párosnak Bostonból, mert én sok mindenre számítottam. Arra nem, ezt már sokszor elmondtam, hogy ők ketten még döntőig tudják vezetni a Boston Celticset, én ezt korábban feladtam, ezt elismerem. De hogy az általuk vezetett Boston Celtics az NBA leghatékonyabb támadójátékát vezeti, na, tehát erre már tényleg nem számítottam kategória.
Ők azok, akiknek szerintem abszolút van esélyük arra, hogy bekerüljenek egy top 10-es, akár top 5-ös listába. Nagyon hosszú volt az út, és úgy emeltem a kezemet, nem tudom, hogy éppen mutatott minket a kamera, én is együtt ültünk egymás mellett, hogy figyelj, ezzel a Bostonnal vannak gondok. És aztán tavaly valami átfordult, és nagyon sokáig elvitte őket, hogy aztán a döntőben előjöjjenek régi nyavaják, Tatum eltűnjön, ne tudjon kontakttal befejezni zicsereket, csökkenjen a dobó százaléka, stb. És annyira jó volt azt látni, hogy miközben, nem tudom, Anthony Davis jó ötletnek gondolta, hogy 3 hónapig nem fog labdát a nyáron, Jason Tatum úgy jön vissza, hogy többet tör be, és több büntetőt vállal mérkőzésenként, vagy kap mérkőzésenként, mint valaha, és befejezi kontakttal, és írtja ki a játékából a hatékonytalanabb középtávolikat, és több tripla, több befejezés, hogy Jaylen Brown még nagyobb, még erősebb, és ő is 10%-kal többször jut el a gyűrű egyméteres körzetébe dobásig, mint korábban. Mi ez, hanem, hogy elkezded a játékot megérteni. Tavaly valami átkattant náluk, és akkor és elkezdtek videózni, elkezdtek erről beszélgetni, és ez nem koncepció nélkül történnek ezek a dolgok, hanem ez a két fickó oda tette a melót is, és ezt meg is mutatja a pályán, pedig hát Tatum akár magába is roskadhatott volna, mert azért korábban láttuk, hogy egy picit talán gyengébb fejben, és Brown egy-két hétig ugye ott volt, hogy megy majd Brooklynba Kevin Durantért. Ő is bedurcázhatott volna, és nem ez történt.
És karrier csúcsot dob. Tatum és karrier csúcsot dob Brown, és hogy mennyire kezdett másként viselkedni Tatum, látszik, hogy bizonyos dolgokat elkezdett magáról lenyesegetni, és én a legjobban a héten örültem Ja Morant nyilatkozatának a Memphis-Boston mérkőzés után, a meccs utáni sajtótájékoztatón. Ugye a meccs az nagyon-nagyon szoros volt a végjátékban, és a végén Tatum a győzelemért dobott büntetőket, és elmesélte Morant a meccs után, hogy oda mentem hozzá, és mondta, hogy figyelj már, nem lehetne, hogy egyet kihagyjál, és elmenjünk hosszabbításra? Mire azt mondta neki Tatum, hogy figyelj, nem lehetne, haza kell érnem gyereket fektetni. Majd bedobta a büntetőket, és nyert a Boston Celtics. Tehát, hogy én ezt, azért szeretem ezt a sztorit, hogyha mondhatnék egy játékost, akivel kapcsolatban ezt a történetet hallani akarom, az Jason Tatum. Mert ez a halvány szupersztárként viselkedek, és tudom magamról, hogy mekkora király vagyok figura, ami nagyon kevés játékosnak áll jól az NBA-ben, és nagyon kevés játékos biztatnék arra, hogy így viselkedjen, na Jason Tatum pont köztük van.
Igen, és amikor kiderült, hogy nem Ime Udoka lesz idén az edzője a Boston Celticsnek, én akkor is ezért gondoltam azt, és mondtam azt, hogy ez nem fogja megzavarni ezt a csapatot, mert hogy tavaly elindított és unlockolt bizonyos békjókat Ime Udoka, ez a csapat most már húzó ember szinten meg fogja tudni oldani, nem azt mondom, hogy kis túlzással bárkivel, de hogyha végignézed azt, hogy az elmúlt időszakban hányan nyertek újonc NBA edzővel, vezető edzővel, bajnoki címet, mondhatnám Steve Kerr-t, mondhatnám Nick Nurse-t, ha megmutatod a blueprintet, hogy hogyan kell ezen végigmenni, akkor ez a csapat már ezt tudja. És még ide jön majd vissza egyszer Williams, ami biztos, hogy jól fog jönni, meg azért azt gondolom, hogy a Boston nem állt még le. Akár még ők is becsekkolhatnak Carmelo Anthonyért.
Egy jó magas ember, az mindig jól jön. De mennyire jön jól? Kettő. A Minnesota Timberwolvesról fogunk beszélgetni, és a következő párosunk egyáltalán nem egy pozitív páros. Érdekes kísérletek tűnt, többen hittek benne, mint nem. Amikor úgy döntött, hogy a Minnesota Timberwolves Towns mellé odaviszi Rudy Gobert. Elkezdték a munkát, és most velük kapcsolatban annyi vészharangot kongatnak, hogy az egészen elképesztő. A csapat jelenleg 5-8 alá, Chris Finch nem nagyon tudja, hogy mit kellene ezzel kezdeni. Nagyon rosszul néz ki a játéka a Minnesota Timberwolvesnak, de itt van-e az ideje annak, hogy ez egyébként támadásban 23. védekezésben 19. csapatra azt mondjuk, hogy hát gyerekek, ez nem jött be.
A szezon második adásánál felmerült, hogy csináljunk egy háttékes műsort, és tök örülök, hogy nem csináltunk, mert hogy ne üljünk fel ezekre a vonatokra. De szerintem itt most ez egy felelős mondás kimondani azt, hogy ha innen megfordítják, és azért kell ezeket a dolgokat kimondani, mert ha innen megfordítják, abból fog látszani, hogy az egy tett. Mert meghúztak egy olyan lépést, ami teljesen aszinkron azzal, hogy mi történik manapság az NBA-ben. És pontosan az történik, én azt gondolom, hogy amit elgondoltál, hogy ez a két játékos együtt csinálni fog. Beáldozták a mélységüket, és beáldozták a jövőjük nagy részét két olyan játékosért, akik nem igazán fittelnek jól a pályán, mert hogyha Karl Anthony Towns kiválóan érkezi magát a tripla vonalon, de olyan dolog, mintha nem tudom, Rambó csak a kését használhatná. Hát van neki bazúkája, meg egy kézzel tudja tartani a gépágyút is, de ha viszont beküldöd a gyűrű fölé, köré, akkor mit fog csinálni Rudy Gobert? Védekezésben ugyanez a helyzet. Ha Rudy Gobert ott van a gyűrű alatt, Karl Anthony Towns könnyű préda odakint. És hát az az ötös, amikor ők ketten fenn vannak a pályán, a kezdőkkel, a liga legrosszabb ötöse jelenleg. És a támadójátékuk is nagyon gyenge együtt. Úgyhogy pontosan az történik, amire számítani lehetett, és bocs, de hogy ebből a duóból sem tudott kihagyni a harmadik embert, Anthony Edwards-ot.
Akinek a fejlődését azt...
Akit én úgy vártam ebben a szezonban, és akinek mondtam, hogy még mindig nem késő beszállni a részvényeibe, és az a srác, amennyire a csapatnak tavaly a vezetője volt, és amennyire látszott, hogy élvezi a játékot, zár be zárkózik be, látszik, hogy nagyon nem stimmel nála valami fejben, és ha valakivel foglalkozni kellene, az ő lenne, mert hogy ennek a csapatnak szerintem ő a jövője, is benne vannak meg a leginkább azok a vezéri képességek, amik ahhoz kellenek a jó játéktudás mellett, hogy bajnok csapatod legyen.
Amikor nézi az ember őket, akkor én védekezésben azt gondoltam, hogy olyan hatalmas nagy probléma nem lesz, megáll az egyik oldalvonalnál Towns, a másiknál Gobert, középen összepacsiznak, aztán jöhet be, aki akar, de védekezésben is vannak gondok. Támadásban meg én Edwardson látom azt, hogy amiatt, amit elmondtál, hogy oké, de ha Gobert van benne, akkor Towns kim van, de ha Towns kim van, akkor annyira domináns, hogy hol van a többieknek a helye, és akkor még nem beszéltünk Russellről, meg a többiekről. Russell már pályára se akar lépni igazából, akkor se, hogyha kéne. Ezért játszottak 4-5 ellen a Suns ellen egy támadásnál, egy védekezésnél a héten.
Hogy tapsolhatott a Kings-es csávót?
Igen, ránádíve. De az van, hogy ez a csapat máshogy is akar játszani, mint ahogy kellene, és ezt már tényleg nagyon félve mondom, de amikor egy ilyen szerkezetű csapat a negyedik tempót játssza a ligában, a negyedik leggyorsabb tempót, és a gólpassz eladott labda hányadosa viszont a 21. Hát ott lehet, hogy egy picit lassítani kellene. Tehát ez nem fog így menni.
És mellé tavalyról idénre a legtöbb tripla kísérletből 12. legtöbb kísérlet, 12. pontosságból 28. pontosság. És a Rudy Gobert csapatok az elmúlt években kiváló alapszakasz teljesítmény, pocsék rájátszás. Na most nem így lesz, hanem így, ez így megy le, mint a Titanic.
Azt mondod, nem?
Hogy egy Rudy Gobert típusú játékost a playoffban szétszedsz. És erre volt eddig is precedens, és most már az alapszakaszban sem egy. Szóval, hogy azért rögzítsük, hogy itt most december 11-2-én kimondtuk azt, hogy ez a projekt, ez dugába dőlt, mert hogyha majd elindulnak, lásd tavaly a Boston, ahol eltemettük, onnan lehet látni, hogy elindultak fölfelé, és ez egy nagy tett volt.
A vehemenciával mondtad, hogy biztos, hogy ilyen nem fog történni, elindulnak fölfelé, hogy novembert ledecemberezted, meg úgy mutattad, hogy biztos nem, mint hogyha azt mondtam volna, hogy a harmadik hosszabbítás előtt elkapcsolunk a Bologna Sassuolóra, úgyhogy ebben a Minnesotában Baska nem hisz, szerintem ezt leszögezhetjük, és én se gondolom nagyon, hogy ez meg tudna fordulni. A következő párosunk viszont, szintén nem nagyon látom, hogy fordulatot venne ebben a szezonban, de ők eddig egészen váratlanul jók. Szerintem a Memphisről azt a kérdést tettük föl a szezon előtt, hogy oké, szép volt, nagyon szép volt, a rájátszás azért más sztori volt, és arról majd beszélgetünk április körül, de van-e még följebb, tudjátok-e még feljebb emelni a teljesítményeteket? Ja Morant és Desmond Bane, a két játékos, akiről beszélnünk kell. Morant top 5 játékos nálam a ligában mára, az nálam tuti, de szerintem nálad is. De az, hogy Desmond Bane mellé ilyet fejlődik, készültem ám, főnök, 36 percre vetítve, 4,4 pontot emelt a pont átlagán.
Ugye tudod, hogy én is megnéztem.
Hát na, azért akartam gyorsan elsütni, mielőtt levegőt veszel. 5 gólpassz, 5 lepattanó, úgyhogy Morantől 7 és 6.
Olyan... Most az 5 gólpassz 36 percre majdnem duplázza a tavalyit.
Tehát, hogy olyan félelmetes fejlődésen megy át Desmond Bane, hogy ez a csapat, ez száguld.
Tavaly is szóba hoztam már velük kapcsolatban ezt a csapatot. December 25-én majd nagyon sokszor szóba fogjuk őket hozni, mert hogy egymás ellen játszanak. Erre a csapatra rá van írva a Golden State Warriors fejlesztési stratégiája, ahol nem sztárokat igazoltak, hanem Curryből és Thompsonból és Greenből egyszer csak sztár lett. És tavaly is ugye már Morant odaadta volna a legszívesebben a legtöbbet fejlődő játékos címét Desmond Bane-nek, és a fickó egy tavalyi olyan szezon után, amikor nem azt mondom, hogy senki nem akadt volna ki rajta, de lett volna jogalapja, hogy ezt megérdemelje, lehet, hogy idén meg fogja kapni. Azok után, hogy már tavaly is ugrásszerű volt a fejlődése. Mondtam, hogy Murray és Young 10 pontot tesz hozzá plusz net ratingben, amikor együtt vannak a pályán. Mondtam, hogy ki volt az első, Garland és Mitchell még negatívban vannak. Ez a két fickó együtt 17,5, tehát 100 labda birtoklás alatt 17,5 ponttal dobnak többet, mint az ellenfelek. Ha csak ők kettejük statisztikáit nézzük, akkor ha ők egy kétszemélyes csapat lennének, akkor a liga második legjobb támadása és legjobb védekezése lenne. Ami nyilván Morent esetében egy statisztikai anomália, de az, hogy brutálisan fejlettek mindketten, és most megénekeltük már, hogy Bane mennyire jó, de az, hogy Jean Morent 40% fölött triplázik, ha ez tartható lesz a szezonban. Én mondom, én Jean Morent az a játékos, akit tényleg mindig így nézek, hogy amikor megy be, hogy most fog eltörni, most fog ketté törni, ha ezt be tudja építeni a repertoárba. Én féltettem a Memphis egy picit attól, hogy a tavalyi playoffban mutatott egy pici ilyen extra kakires, amit pont a Warriors kapott meg, az talán nem ideje korán érkezette meg a játékukba, talán nem túl nagy a szájuk túl hamar, de amit eddig látsz tőlük, az szerintem bizalomra ad okot, és még rengeteg idejük van, hogy még jobbak legyenek.
Mindezt csinálja a Memphis Grizzlies az egész liga 7. legalacsonyabb fizetési tömegével, oké, fiatalok, nem sokaknak ütött még be a nagy szerződést, de akkor is, és Jaren Jackson nélkül. És már az a kérdés, hogy te jó ég, kapaszkodnak Memphis, mit fogunk csinálni, amikor Jaren Jackson visszajön, hogy mondjuk a Santi Aldamának, hogy most kevesebbet fogsz játszani, mert egyébként ő meg bejön, és most ezt már hasonlóan 10.6 pattanós meccseket így hozza ki magából. Szóval még csak azt sem mondhatjuk, amit tavaly szerintem egyszer-kétszer igen, hogy oké, itt van Morant, itt van Bane, itt van Brooks, a Rutin Adams, de ott a amit mondtál, 7., 8., 9. játékosként ki lesz az, aki oda. Eznek a csapatnak 8-9 masszív tagja, akivel neki lehet menni a playoffnak, van.
Van. A kérdés az, tekintsük vissza a Golden State Warriorsra. Ők odaértek ezzel a kerettel a bajnoki címig, majd aztán, amikor másodszorra nem, akkor megvolt a flexibilitásuk ahhoz, hogy egy Kevin Durant-tel erősítsenek. Csak mondom, hogy megint fog jönni valószínűleg egy hasonló ugrás a fizetési plafonban, és mivel a Memphis már most is, még egy picit, egy-két évig lesz mozgástere, mert aztán minden fiatalnak beugrik. Én azt gondolom, hogy ha ők idén nem lépnek valamit, idén nem használják fel a lehetőségeiket, akkor ők azt fogják mondani, hogy figyelj, mi ezzel a csapattal megyünk neki, mert Jackson, Bane és Morant annyit fognak keresni, hogy utána el fog fogyni a lehetőségeik. Nagyon izgalmas kérdés, hogy idén se húzták meg a ravaszt, tavaly se húzták meg a ravaszt, és nem tudom őket kárhoztatni, mert hogy működnek. Viszont ez a bajnoki címre pontosan akkora meglepetés lenne, hogyha sikerülne az év végén, mint amikor 2014-ben még annó a podcast alapú Eliubban a Golden State Warriorsról néha szitok szóként beszéltünk, és aztán hónapról egyre több szó esett róluk, míg aztán a végén bajnokok lettek. Ez az út vár a Memphisre is.
És a Memphis Grizzlies, ha titkos esélyes is, de titkosan biztos, hogy esélyes, Morant pedig tudjuk, hogy csak az bánja, hogy nem a Jordan érában játszott, mert akkor neki is megmutathatna, hogy olyan bizalomnak tényleg nincsen hiány ez a csapat. Jövünk majd mindjárt a szünet után két olyan csapattal, amelynek az önbizalma egy picit megcsappanhatott az elmúlt időszakban. Őket mutatjuk meg közvetlenül az Eliup után élőben. A Clippersről és a Brooklyn Netsről beszélgetünk nem sokára. Mit szólnátok, hogyha holnap este is örömet szereznénk nektek azzal, hogy lesz NBA mérkőzés holnap is, nem csak ma este. Egy jó Oklahoma City New York Knicks mérkőzést javaslunk megtekintésre este 6 órakor holnap az EMC Mikro alkalmazásban, vagy az emcmikro.hu-n élőben, de aztán éjfélkor, illetve másnap délután megmutatjuk felvételről a Sport 2-n és a Sport 1-en is azt a meccset. Most pedig perceken belül a Los Angeles Clippers Brooklyn Nets mérkőzés jön. Sokat beszélgettetek múlt héten a Brooklyn Netsről és Kyrie Irving ügyéről 5 pontban. Kyrie Irving ügye a megoldás felé tart állítólag, de ő ma este még nem fog játszani, és a megoldásnak nem tudom, hogy mennyire része, de feltétlenül körülménye az, hogy Jacques Vaughn kinevezték végleges vezetőedzővé, és őt már meg is nyerte első mérkőzését a Brooklyn Nets trénereként. Mennyire lepett meg az a döntés, hogy Vaughn lett végleg a vezetőedző, és nem Ime Udoka?
Az igazságérzetemet az bántotta volna eredetileg is. Nagyon meglepett, hogy ilyen korán kikerült a piacra az a hír, hogy vele fognak beszélgetni. Pont múlt héten készült is egy ilyen nagyobb videó, ahol azért volt ennek egy ilyen nem szakmai része, hanem az nem oké, hogy valaki az egyik munkahelyén olyat csinál, amiért az a munkahely úgy ítéli meg, hogy egy évig nem alkalmas a munkavégzésre, és aztán másfél hónap múlva pedig dollármilliókat keres a Brooklyn Netsnek a kispadján. Tehát, hogy mit üzen az a világ nőinek, és most értem szerint egy csomó dolgot nem tudunk erről az ügyletről. Én azt gondolom, hogy Ime Udoka töltse le ezt az eltiltást, aztán menjen el majd valahova máshova edzősködni. Jacques Vaughn nem kapott olyan köszöntést az első győzelme után, mint Darmingham, viszont jobb a csapata még így is.
De Durant odaadta neki a labdát.
Igen.
Azt mondta, hogy ez most már hivatalos, tessék.
Ez kb. Igen, kb. Amikor 60 évesen mész, vagy nősülsz meg, akkor legénybúcsúd ilyen kb.
Miért dönthetett így a Brooklyn Nets szerinted? Tartottak a PR katasztrófától, vagy pedig úgy voltak vele, hogy inkább legyen egy olyan edzőnk most, aki már 7 éve a csapattán van, tudja, mi a dörgés, és rendbe tudja hozni a dolgokat.
Csak az első. Szerintem csak az első. Lehet, hogy Jacques Vaughn abban az egy-másfél hétben olyat villantott, hogy amikor beszéltek mondjuk Kevin Durant-tel, akkor azt mondta, hogy ez nem néz ki rosszul, de azt gondolom, amikor az egyik oldalon oltod a tüzet Kyrie Irvinggel, a másik oldalon meg Ben Simmons helyzetét próbálod összerakosgatni, tele vagy sérültekkel, stb., akkor ez tényleg, tehát itt azért komoly elszámolni valók lettek volna másfél hétig. Uh-huh. De ezt a másfél hetet nem akarta bevállalni a Brooklyn Nets.
Mi a helyzet a Clippers-szel? Mennyire kell rátenyerelni a pánik gombra elsősorban Kawhi Leonard ügye miatt? Kawhi Leonardről egész nyáron azt mondta mindenki, hogy ilyen szuper állapotban utoljára San Antonióban volt, egészen elképesztő jó állapotban van a térde, minden tuti lesz. Eljön a szezon, csere. Jó. Lejátszik két meccset, jó. Majd eltűnik, és azóta sem kerül elő Kawhi Leonard. A Clippers pedig azt mondja, hogy számítottunk rá, hogy nem lesz egyszerű visszajönni. Minden rendben van, nem kell idegeskedni, oké, lesz itt minden.
Ezt mondta? Kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz.
Először is én azt néztem meg, hogy Kawhi Leonard ott van-e a Los Angeles Clippers mellett. Egy öreg boomer Spurs turkoló azért ránéz arra, hogy a játékos ilyenkor még a többiek mellé leül a padra. Ott van Kawhi Leonard. Tehát nem az van, hogy a saját orvosaival beszélget, a saját ügyvédjeivel beszélget, nagybátyjával ki akarna farolni Los Angelesből, szemmel láthatóan ő ott van a csapat mellett. Én inkább attól tartok, és én ezért mondtam, írtam azt a múltkor, hogy valahol kezdem sajnálni is már ezt az embert, hogy én inkább attól tartok, hogy ez a térd, ez troppa. És hogy nagyon nincs rendben, mert az szerintem nem sérülés menedzsment, hogy 12 meccset nem. Ilyen sérülés menedzsment nincs egy szezon. Olyan van, hogy back-to-back másnapján nem játszol, olyan van, hogy két hetente egy-két meccset. Ilyen van. Ez nem sérülés menedzsment, itt sérülés van, nem bírja a terhelést, begyullad, nem tudom, mi lehet a baj, de ilyen sérülés menedzsment szerintem nincs. Tehát én attól félek, hogy nem jó az a térd.
Nem jó az a térd, és amikor Kawhi Leonardről beszélünk, akkor eleve van az emberben egy ilyen fenntartás már, hogy az információknak mennyi a valóságtartalma. Egyáltalán mostanában az NBA-ben sokkal kisebb a transzparencia ezekkel a sztorikkal kapcsolatban, és az meg nyilván egyértelmű, hogy amikor ennyi meccset hagy ki, akkor ott szerintem egy közepesen aggályos visszaesés van, mert hogyha nem az lenne, hanem azt mondanák, hogy ja, figyelj, egyébként az mondja, hogy a meccsek 18. percében kicsit elkezd sajogni, akkor én azt gondolom, hogy ezt valamennyire mondanák, de nem ezt mondják. Azt mondják, hogy most a múltkor már talán 5-5 ellen edzett egyet. Nagyon szuper, de az a két csapat játszik ma egymás ellen, és majd amikor átülünk, alámondom, majd erről beszélünk, akikben én mind a kettőben láttam, hogy ha minden Tetris alakzat a helyére esik, akkor akár a bajnok esélyesek közé is tartozhatnának. Ehhez képest most azért van miért aggódni. Miközben a Clippersnél vannak biztató jelek, miközben a Brooklyn Netsnek az elmúlt néhány meccse nem nézett ki egyébként rosszul, úgyhogy nagyon rövid még a szezon, hogy őket eltemessük. Amennyire a Minnesotánál azt mondtam, hogy ezt jelentsük ki, én a Brooklyn meg a Clippers kapcsán még azért várnék.
Már csak azért is, mert én abban bízom, hogy perceken belül, amikor elkezdődik majd a Clippers-Nets meccs, egy olyan felszabadult Kevin Durantet fogunk látni, mint az elmúlt néhány mérkőzés, egy olyan Kevin Durantet, aki csak a kosárlabdával foglalkozik, és piszkosul élvezi azt. Ilyen volt Kevin Durant az elmúlt pár meccsen. Pár perc szünet, és aztán jön majd a Nets-Clippers mérkőzés, tartsatok akkor is velünk. Jövő héten pedig újra eljúg. Sziasztok!
Sziasztok!